Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket fennállva, testvérek, és imádkozzunk. Dicsőséges mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által hódolunk te előtted, ami mennyei atyánk előtt, aki mindennel ellátsz minket, amire szükségünk van. Dicsőítünk téged a testi, földi javakért, és köszönjük néked a lelki javakat, az örökkévaló kincseket, melyeket újra meg újra nyújtasz nekünk. Kérünk téged arra, hogy segíts elfogadnunk nem csak a földi ajándékaidat, hanem az örökkévaló kincseket is. Azon hit által, amit te olcs a szívünkbe, és te erősíts meg bennünk ezen a mostani alkalmunkon is. Ha nem teszed, nem tudjuk elvenni, átvenni, magunkkal vinni, magunkévá tenni drága kincseidet, és csak egyre szegényebbek leszünk. Hitáltal elfogadva pedig egyre gazdagabbak. És köszönjük, hogy te bennünket itt ebben a gyülekezetben, ezen az Isten tiszteleten is gazdagítani akarsz. Köszönjük néked, hogy miközben hálásak vagyunk neked, és dicsőítjük a te nevedet, aközben te minket gazdagítasz. Kérünk arra, hogy segíts most elcsendesedni, és meghallani az ígéből a te szavadat, a te hangodat, és segíts, Urunk, hogy a veled való közösségünk megerősödhessen, elmélyülhessen, és ha még nem áll fenn, akkor pedig ez megvalósulhasson és kiépülhessen. Kérünk téged arra, hogy segíts meghallanunk és válaszolnunk arra, amit mondasz. Köszönjük néked, Urunk, hogy együtt lehetünk, hogy összegyűjtöttél minket. Köszönjük néked, hogy föltekinthetünk te reád. Kérünk egyen-egyenként időseket, fiatalokat, gyermekeket, egészségeseket, betegeket, minnyájunkat. Láss meg és áldj meg neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, igehirdetésem alapigéjét a Zsoltárok könyvéből. A 47. Zsoltárból olvassuk az igét, a 7. verstől a 10. versig. Leülve hallgassuk meg az ige szakaszt. Tehát a 47. Zsoltárban a 7. verstől ezt olvassuk. Énekeljetek Istennek, énekeljetek, énekeljetek királyunknak, énekeljetek, mert az egész föld királya az Isten, énekeljetek bölcsességgel. Isten uralkodik a nemzetek fölött, Isten ott ül az ő szentségének trónján. Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené a földnek pajzsai. Magasságos ő, igen. Kedves testvérek, népszavazás küszöbén állunk. És megvallom, sokat töprengtem egy kérdésen. Nevezetesen azon, hogy összekapcsolható-e Biblia, Isten, Jézus Krisztus, hit, és a másik oldalon nemzet, nemzeti öntudat, haza, hazaszeretet. A jelenlegi konkrét helyzetre alkalmazva azt kérdeztem magamtól, vajon lehet-e, szabad-e bibliai érvekkel érvelni az igen mellett? Itt és most összekapcsolható-e a Biblia és egy, ha úgy tetszik, politikai kérdés? Vagy az igen érdekében nem szabad másra hivatkozni, mint zsinatunk vagy füspökeink állásfoglalására, esetleg appelláljak az emberi érzésekre, a józan belátásra. Hát kérdezem, hogy összekapcsolódik-e biblikus módon Isten, Biblia, hit, evangélium, és a másik oldalon a hazaszeretet és a nemzet tudat dolga? Sokan azonnal válaszolnak, persze. De kérdezem őket, milyen bibliai érveken nyugszik ez a persze, vagy természetesen. Mások viszont azt válaszolják a feltett kérdésre, hogy nem. Azért nem, mert a Bibliában nem olvasunk kifejezetten olyan parancsot, hogy szeressük a hazánkat, legyünk hűek a szülőföldünkhöz, legyünk öntudatos magyarok, érezzünk felelősséget a határon túlreket magyarokért, tegyünk meg mindent a nemzet határok fölötti egyesítéséért. Mivel ilyen parancsokat nem olvasunk, ezért ezekkel nem is kell törődnünk. Vajon kinek van igaza? Azoknak, akik azt mondják, hogy az evangéliumnak, hitnek, és a népnek, nemzettudatnak, hazaszeretetnek mélységes köze van egymáshoz, vagy akik azt mondják, hogy nem, válasszuk el egymástól ezeket a dolgokat, és ne politizáljunk, az evangélium és kereszténység nem nacionalista, hanem internacionalista. Kinek van igaza? Gondolataim eredményét hoztam ma elétek, és hiszem, hogy a lélek vezetett ezekre a felismerésekre, és remélem, hogy bennetek is, bennünk is megpecsételi a lélek az elmondandóknak az igazságát. Először is Isten elém hozta azt, hogy ő teremtő Isten. Teremtő Isten. A Biblia mindenhol mondja ezt nekünk, hogy ő teremtette az egész világot, és az egész emberiséget is egy vérből. Mivel mi is az emberiségnek a része vagyunk, nem csak egyénekként, hanem népként is, ezért nyugodtan kimondhatjuk, hogy a magyar népet is Isten alkotta. A népünk neki köszönheti a létét. Mivel Isten minden embert külön-külön teremt, és odahova akar, engem ő ide teremtett. Ennek a népnek a körébe. Magyarnak teremtett. Magyarországon élő szülőknek adott. Nem véletlenül lettem magyar ezen a földön, de ez nem csak rám igaz, hanem minnyájunkra, és azokra is, akik ebben az országban élnek, illetve magyaroknak tartják magukat. Isten jónak látott engem és bennünket ide teremteni, és egymással összekapcsolni ennek a népnek a keretei között. Lehet, hogy a magyarok jelen pillanatban, akiket tudnélik Isten teremtett magyarnak, lehet, hogy más politikai keretben élnek manapság, tehát, hogy így mondjam, ország határon túl, de lehet, hogy tengereken túl élnek, de attól még ők nem ausztrálok, és nem amerikaiak, és nem szerbek, nem is románok, nem is ukránok, nem is tótok, hanem ők attól még magyarok, ha nem is élnek jelen pillanatban e politikai egység keretei között. Magyarok, mert Isten annak teremtette őket. Tehát magyarságunk nem az ország határoktól és egyebektől, hanem alapvetően attól függ, hogy Isten ennek teremtett bennünket. Teremthetett volna másnak is. Az ő akarata az lett volna, hogy németek legyünk, vagy én nem tudom, mik legyünk, akkor annak teremtett volna, és annak a népnek a keretei közé alkotott volna. De Isten ide teremtett bennünket. Beleteremtett egy olyan népcsoportba, amelyik nyilván az ő bábeli ítélete nyomán jött létre, hiszen a nyelvek megjelenésével szakadtak szét egymástól a különböző csoportok, embercsoportok is lettek aztán népcsoportokká, amelyikről Isten úgy döntött, hogy népcsoport lesz belőle. És azt is tudjuk, hogy a magyar nép eredetileg pogány nép volt, ősvallásunk egy pogány vallás volt, de ennek ellenére, vagy ezekkel együtt, a mi népünknek mégis évezredes múltja van. Nem csak a Kárpát-medencében, hanem azon túlmenően is. Gyökereink valahol a régmúltban keresendők, és találhatók meg, amely most már, hogy így mondjam, közbevész előttünk. Nos, ha én látom azt, és ha látjuk azt, testvéreim, hogy Isten, a Teremtő Isten az egész emberiséget Ádámból és Évából hozta létre, és így jött létre minden egyes ember, minden egyes nép emberei. Mi is így jöttünk létre, mint ennek a népnek az emberei. Isten alkotott bennünket. Hogyha ezt én tudom, és a másik magyarra is így nézek, aki ugyancsak Isten teremménye, lehet, hogy csak törve beszél magyarul, de magyarnak gondolja és tudja magát. Hát őt is magyarnak alkotta az Úr. Lehet, hogy szegény, lehet, hogy gazdag, lehet, hogy bűnös, lehet, hogy megigazult, lehet, hogy művelt, vagy éppen műveletlen, lehet, hogy katolikus, lehet, hogy református, lehet, hogy rendkívüli hazafi, lehet, hogy alávaló hazáruló, lehet, hogy ateista, lehet, hogy hívő, de ha Isten magyarnak teremtette, és ő ezt tudja is, akkor ő magyar. Hogyha ezt átgondoljuk, testvérek, akkor az a benyomásom, hogy egyszerűen egy másodlagos kérdés, hogy most én megadom-e a magyar állampolgárságot, hogy így mondjam, vagy egy másik magyarnak. Szóval, ha én tudom, hogy Isten teremtett engem és a másikat is, aki lehet, hogy nem ebbe a politikai egységben, hanem másutt, hát ki vagyok én, hogy egy másik magyartól megvonjam azt, hogy ő is magyar. Ez nem tőlem függ, hogy ez egyszerűen nem kérdés a számomra, hogy megadhatom-e az igent arra bizonyos kérdésre, amit majd föltesznek. Egyszerűen ez egy mellékes dolog. Hát, hogy megadhatom. Mi az, hogy? Nagyon is, mondta valaki nem régen. Elzárhat egy magyar ember, akit Isten teremtett magyarnak, egy másikat, akit ugyancsak Isten teremtett magyarnak, még ha nem is ott él. Egy népbe alkotta Isten. Elzárhat attól, hogy ő egy magyar állampolgársághoz jusson valamilyen, vagy később meghatározandó feltételek alatt, vagy jogokkal, vagy kötelességekkel. Meggyőződésem, testvérek, hogyha látjuk, hogy Isten alkotott bennünket magyarnak, akkor tudjuk, hogy a legmélyebb összekötő kapcsunk, nem is az állampolgárság, hanem az, hogy bennünket Isten teremtett magyarnak. Nem az állampolgárságtól lesz valaki magyar, hanem attól, hogy Isten annak alkotta. Éljen, mondom, Amerikába, vagy Ausztráliába, vagy Erdélybe, vagy Ukrajnába, teljesen mindegy. Isten, aki összekötött be, ő alapítja meg, vagy ő hozta létre a mi nemzetünknek az egységét. Egyszerűen, ha ezt nem fogadjuk el, testvérek, akkor aztán találgathatunk össze-vissza, hogy ki a magyar. Így és Gyulának van egy ki a magyar. Szóval ő is elmondja a véleményét, de hát másnak is más véleménye. Az a magyar, aki a jelenlegi országhatáron belül él. Az a magyar, aki faji jellegzetességeket tud felmutatni. Az a magyar, aki jól beszél magyarul. Az a magyar, aki ugyanúgy szenvedett, mint ahogy mi szenvedtünk. Az a magyar, aki jól bírja a pálinkát. Vagy az a magyar, akinek jó nagy bajusza van. Vagy az a magyar, aki a magyar nemzet lelkével azonosulni tud, ami tulajdonképpen így nem is létezik. Csak egy romantikus állam elméletnek a része. Nem, testvérek. A Biblia alapján azt kell mondjuk, hogy magyar az, akit Isten magyarnak teremtett. Ebből a magyarnak teremtettségünkből fakad aztán természetességgel a magyar öntudatunk. Magyar öntudat. Ez összefűz minket a világban bárhol élő magyarokkal, akiben ugyanez a tudás megvan. Egyféle családi köteléket képez közöttünk. Miután Isten magyarnak teremtett, itt megszületve megtanultuk az anyanyelvünket, az azzal együtt járó magyar gondolkodásmódot, belénk szivárogtak a magyar évszázadok, az elődeink, a történelmünk, a kultúránk, és ezekből az elemekből épülve csendesen húzódik a lelkünk mélyén ez a, amit így nem tudunk máshogy nevezni, legalábbis én most nem tudok máshogy nevezni, mint magyar öntudat. Teremtettségünkből jön ez, mert Isten teremtett annak, és mi ezt tudjuk, hogy Isten magyarnak teremtett bennünket. Nem vagyunk mások. Mi nem románok vagyunk, nem szerbek, nem tótok, nem németek. Mi tudjuk a lelkünk mélyén, hogy magyarok vagyunk. Lehet, testvérek, hogy ez a magyar öntudat valakiben csak a csipkerózsika álmát alussza. És egy királyfi csókjára vár, hogy felébredjen. És aztán tudjuk, hogy ez a királyfi, ez sok minden lehet. Lehet, hogy egyszer csak olvas egy Vas Albert regényt az illető. vagy egyszerűen olvas egy Adi verset, vagy egy Zsida verset, vagy egy Petőfi verset. Lehet, hogy olvas egy Tamási Áron, vagy Nyírő József mesét, vagy történetet. Lehet, hogy felébred ez a magyar öntudat, amelyik ott szunnyadozik a lelkünk mélyén a Kárpátok egyik hegycsúcsáról körülnézve. Lehet, hogy egy felvidéki városkának a főterén ébred föl bennünk. Lehet, hogy egy erdélyi templomban, ahol megszólal a Zsoltár. Lehet, hogy nézünk egy filmet, vagy a nagyszüleinknek az elbeszéléseit hallgatjuk. Lehet a házsongárdi temető, hogy ki tudja, micsoda, testvérek. Egyszer csak jön a Királyfi, megcsókolja Csipke Rózsikát, és fölébred. És onnantól az ember tudja azt, hogy ő magyar ember. Öntudatosan magyar. Lehet, testvérek, hogy ezt a magyar öntudatot el akarják velünk tényleg felettetni. Ne gondoljon senki a Csipke Rózsikára, hagyják őt nyugton, aludni. Sőt, lehet, hogy valaki meg akarja bennünk ölni ezt a magyar öntudatot, és a helyére akarnak tenni egy másik királylányt, a kozmopolitizmust. De ez a magyar öntudat, testvérek, ez olyas valami, amit meggyőződésem az, hogy nem lehet megsemmisíteni. Nem lehet egyszerűen kiirtani belőlünk, mert Isten magyarnak alkotott minket, és nem másnak. Ezt az öntudatot lehet azzal gyilkolászni, hogy ez nacionalista érzés, amit nem szabad megtűrni magunkban, de ha gyilkolásszák is ezt az érzést, megölni nem lehet. Megölni nem lehet, testvérek, mert Isten teremtette belénk. Még ha haldoklani látszik is, meg nem halhat. Mert Isten tette belénk. Olyan ez, mint a lelkiismeret. A lelkiismeret is egy Istentől adott belső alkatrészünk, adottságunk. És lehet azt, testvérek, gyilkolászni, lehet azt elaltatni. Sok mindent lehet csinálni a lelkiismerettel, de egyet nem lehet. Kiégetni vagy kiirtani magunkból végképp azt nem lehet. Mindig ott lesz bennünk, mert Isten belénk teremtette. Így van ez, testvérek, ezzel a magyar öntudattal is, hogy egyszerűen bennünk van, mert belénk tette az Isten, amikor magyarnak teremtett bennünket. És éljünk Budapesten, vagy Szegeden, Debrecenben, vagy Győrött, éljünk Pozsonyba, Komáromba, Kassán, Ungváron, Brassóba, Kolozsvárot, vagy Újvidéken, tudjuk, hogy magyarok vagyunk. Egyszerűen tudjuk a lelkünk mélyén, hogy nem mások. Nem, mint hogy ezek a többi népek alábbvalók lennének nálunk, vagy le kéne őket néznünk, vagy le kéne becsülnünk őket, de országhatárok ide vagy oda, állampolgárság ide vagy oda, a Teremtő Isten, aki minden népet teremtett, és egyénekből teremtett és hozott létre, bennünket, mint magyar népet teremtett, és belőlünk hozta létre, akik magyarnak tudjuk magunkat. Tehát először is, testvérek, valahogy úgy ezen gondolkoztam el, hogy hát valahogy azért az Isten és a nemzet, vagy nemzettudat dolga azért mégiscsak összekapcsolható, mert hogy Isten alkotta meg a népeket, benne a magyarokat, egyes egyénekből belőlünk, akikben pedig van, természetszerűleg van bennünk egy tudás, hogy mi magyar emberek vagyunk. Lehet, hogy nem mindenkiben van ez a tudás, aki most itt van, lehet, hogy valaki magát nem tudom minek érzi, ő meg az. Semmi különbség nincs, és semmi baj nincs ebből. De aki magyarnak tudja magát, az azért tudja, mert Isten annak alkotta őt. Na, egy kicsit aztán tovább léptem a gondolataimba, és eljutottam oda, hogy Isten nem csak teremtő, hanem gondviselő Isten is. A zsidókhoz írt levébe olvassuk azt, hogy a hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Na most ebbe a mindenségbe, amiről itt szó van a Bibliában, beletartozik a sáska, mármint a kis állatka, beletartoznak az égi madarak, beletartoznak a népek, beletartozunk mi is, mint az egyik nép a sok közül, beletartoznak az egyének is, mi, akik itt vagyunk, rólunk is Isten visel gondot. Megteremtett az Úr, de ha nem viseli a gondunkat, már nem vagyunk, mert a gondviselés azt is jelenti többek között, hogy fenntart bennünket. Ha Isten nem tartja fenn a magyar népet, akkor a magyar nép már eltűnt volna a történelemnek a süllyesztőjébe. De élünk, létezünk, mint nép, és ez arra mutat, hogy azért, mert Isten azt akarja, hogy mi legyünk. A gondviselő fenntart még bennünket. Ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent, mondja Pál apostol az aténi beszédében, prédikációjában, és ez igaz ránk is, nekünk is ő ad életet, leheletet és mindent. Most már tudjuk, hogy eltűntek bizonyos népek a történelemnek a bizonyos említett süllyesztőjében. A hetitákról például nem tudtunk, csak a Bibliából, hogy léteznek, aztán utána leletek is megerősítették azt, hogy tényleg voltak. De ők már nincsenek. Magyarok meg vagyunk. Más népeket nem tartott meg, minket meg megtartott. És nem azért tartott meg minket, mert mi olyan nagyszerű, szívós nép vagyunk, hanem egyszerűen azért tartott meg minket, mert úgy határozott, hogy meg fog minket tartani. Ez az ő döntése felőlünk, és a gondviselő kezeibe hordoz bennünket a történelmünk során. Az a sok évszázad, évezred, ami eltelt fölöttünk, nem tudott minket felőrölni, pedig volt elég ember meg nép, amelyik föl akart minket őrölni, el akart tüntetni, de nem sikerült neki, mert Istennel szállt szembe, aki minket meg föl akar tartani, és létezésbe akar tartani. Nos, úgy gondolom, testvérek, hogy éppen Isten gondviselése következtében sarjadhatott ki hosszú évszázadok alatt a magyar földön a magyar kultúra is. Ha Isten nem tart fönn bennünket, akkor nincs kultúránk, mert egyszerűen eltűntünk. De föntartott minket, és következésképpen kibontakozhatott az, amit magyar kultúrának nevezünk. Tudjuk azt mindnyájan, testvéreim, hogy ha innen elmegyünk északra 500 kilométert, vagy 600-at, vagy elmegyünk délre 500 vagy 600 kilométert, ott is kikerülhetetlenül beleütközünk a magyar kultúrába. Van más népeknek is kultúrája az adott területeken, mert van ott tót kultúra, van román kultúra, és van szerb kultúra, és sok minden egyéb kultúra van, de vannak magyar. Ott van a magyar kultúra is. Azokat a többi kultúrákat megint elmondom, hogy nem vedhetjük meg, nem nézhetjük le, mert azok is azért vannak ott, mert Isten azt akarta, hogy ott legyenek. És ott föntartotta őket. Lehet, hogy nekünk nem tetszik, de mégis Istennek úgy tetszett. De ott van a magyar kultúra, testvérek, és ezt nem valami nagy büszke, egyszerű tényként mondom most. Sokan magyarul beszélnek, magyarul is gondolkoznak, magyar a népművészet, magyar a népdal, magyar a hímzés, magyar a népviselet, magyar a búza, magyar a kenyér, magyar házak vannak ott, magyar várak vannak ott, magyar iskolák vannak, könyvtárak vannak, templomok vannak, harangok vannak, orgonák vannak, mindenhol a magyaroknak az alkotásába ütközünk. Itt áll az egyik királyunknak a szobra, ott egy másik hősünk szobra áll, ha még állhat. Itt egy költőnk, ott egy írónk szülőházába botlunk. Itt egy Nobel-díjasunknak a háza áll. Ha jövünk, megyünk, akkor magyarok vére által öntözött csatamezők vannak. Magyarok által bejárt, leírt, feltérképezett rengeteg erdők, égbetörő sziklás hegyek, magyarok a temetői sírfeliratok, teljesen mindegy, hogy hol, hogy és ki, magyarnak teremtett magyarok, akik születtek, felnőttek, alkottak, harcoltak, hittek, vagy nem hittek, meghaltak, vagy még élnek. Mindenhol a magyar kultúrába ütközünk, testvérek, ahol magyarok vannak. Ez a kultúra pedig, mivel egy Isten által megtartott népnek a lelkéből sarjad ki, ezért megbecsülendő, és értékesnek, és megőrzőnek, megőrzendése méltónak ítélendő. És annak tartandó. Tudjuk nagyon jól, testvérek, hogy Isten látja nagyon jól a mi nemzeti és egyéni bűneinket is, látja a mi hitetlenségünket is, erről is érdemes lenne egyszer majd beszélnünk, de gondviselése nélkül nem lenne közös nyelv, nem lenne gondolkodásmódunk, azonos műveltségünk, kultúránk, egyszerűen nem lennének ezek az egyéb szálak is, amik bennünket összekötnek egymással. Ha nincs gondviselő, fenntartó ténykedése velünk kapcsolatban az Istennek. És megint azt mondom, testvérek, hogy nem, ezek után már nem is kérdés egy magyar embernek, hogy most ami összetartozásunknak a felvállalásához, megvallásához, akár egy igennel, vagy bármi mással, hogy ehhez most mit szólnak politikusok, mit szólnak üzletemberek, mit szólnak az Európai Uniónak a nem tudom én milyen tagállamai, teljesen mindegy. Ha minket Isten jónak látott itt fenntartani, és kibontakozhatott itt éppen ezért egy kultúra, a maga szépségeivel és esetleges árnyoldalaival is, akkor nem kérdés, hogy ezt fölvállaljuk, vagy ne vállaljuk, akár egy igennel, vagy más egyébbel, nem kérdés. Tehát Isten testvérek teremtett minket, és aztán ő gondot is viselt, tehát fönntartott bennünket. A harmadik gondolat, ami elém jött testvérek, az, hogy Isten a történelemnek az ura is. Kicsit ez is a gondviseléshez tartozik, de most én külön vettem. Isten a történelemnek az ura. Ez azt jelenti, hogy ő a történelmi eseményeknek az irányítója. A Biblia az egész földre nézve azt tanítja, az egész földre nézve minden népre azt tanítja, hogy Isten uralkodik az egész fölött. Az egész fölött. Az egész föld királya az Isten, olvastuk a 47. Zsoltárba. Az Úr uralkodik, örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. A szigetek a Bibliában sok népet jelenti. Az Úr mindenki fölött uralkodik. A zsidók fölött is, meg más népek fölött is. És irányítja a sorsukat. Irányítja az életüket. Akkor is, amikor azok esetleg benne hisznek, vagy éppen amikor azok túlnyomó részt egyáltalán nem hisznek benne, hanem abszolút pogányok. A Biblia tele van ezzel, hogy Isten hajtja az asszír népet, hogy menjenek hódítsanak. Hajtja a babiloniaiakat, hogy ők hol. Hajtja a rómaiakat, hogy ők. Egyszerűen nem érdekes az Istennek, hogy valaki hisz benne, vagy nem. Ő a történelemnek az irányítója. És akkor gondoljunk arra, testvérek, hogy a magyarokat, pogányok voltunk. Ősapáink, a vezérek, nem voltak Isten félő emberek olyan értelemben, hogy a Bibliából ma tudjuk. Nem voltak Jézus követői, pogányok voltak. Fehér lovat áldoztak, és nem tudom, sokan ezt ma föl akarják eleveníteni, de az pogányság volt. És annak ellenére, hát nem Isten vezérelte őket erre. A történelem ura. Mondjam azt, hogy vagy gondoljam azt, hogy a sors szele véletlenül sodort ide a gyönyörűséges Kárpát-medencébe annak idején, a népvándorlások idején. Gondoljam azt, hogy csak úgy a véletlenek játéka, hogy mi ide csöppentünk a világnak pont ebbe a zegébe, zugába? Hát nem gondolom, testvérek. Azt gondolom, amit Kölcsey gondolt, hogy őseinket felhozád Kárpát-Szent Bércére. És általad nyert szép hazát Bendegúznak vére. Ezt hiszem, mert a Bibliából tudom, hogy Isten a történelemnek az ura, aki a helyükre vezeti a népeket. Hogy Pál apostol mondta, hogy Isten kijelölte a népeknek a lakásai határait. Hát kijelölte nekünk is a határainkat, a földrajzi határainkat, ide hozott bennünket. Ezért lett ez a hazánk, és nem más. Ezt tőle kaptuk. Ezért szeretjük. Szerethetjük. És tudatába kell lennünk, hogy ezért is vagyunk felelősek érte. Nem csak úgy a földrajzi egységért, de a politikai egységért is, és egyáltalán minden magyar emberért, aki itt van. Istentől kaptuk egymást, felelősséggel tartozunk mindenért, amit az Isten, és az Istennek tartozunk felelőssége, nem egymásnak, meg nem önmagunknak, meg a vezetőknek. Az Úrnak, testvérek, neki kell majd elszámolnunk vele, mert elszámoltat ezzel is bennünket. Ezen a helyen tehát azért vagyunk, testvérek, mert Isten ide vezérelt bennünket. Mert minden népet ő vezérel. Miért pont mi lennénk kivételek? Nincs is kivétel. És aztán ezen a földrajzi helyen, ahova ide vezetett az Isten, ő, mint a történelem ura, vezette tovább a mi népünket, testvérek. Ő vezette a bűnei ellenére, a hitetlensége ellenére, most már mondhatjuk, hogy évszázadokon keresztül. Isten a történelem ura irányította a magyar népet is, és ha végig gondolunk, hogy milyen történelmünk van nekünk, kicsit nehéz azt látni, hogy az Isten vezérelt bennünket, de mégis ezt kell mondanunk a Biblia alapján. A történelmünkre, ha végignézünk, hát itt én nem tudok erre vállalkozni, és nálam vannak sokkal avatottabb ismerője a magyar történelmnek, de tudjuk, hogy volt ott fény is, és árnyék is, és az árnyék valahogy azért szembetűnőbb nekünk. Vannak a történelmünknek ilyen arany pillanatai, de sokkal többször volt pokoli korszaka. A történelmünkben voltunk egységben is, de többször voltunk iszonyú belső meghasonlásban. Volt fellendülési időszak, és volt olyan, amikor hitbeli erkölcsi gazdasági téren csak lefele ment az ország. Sokszor mutatkoztunk rettenthetetlenül bátornak, de nagyon sokszor, sőt többször mutatkoztunk önmagát legyilkolónak, öngyilkosnak, gyávának. Olykor ültünk mások nyakába, máskor ültettünk a saját nyakunkba másokat, máskor aztán kérés nélkül is jöttek és ültek a nyakunkba, hol tatár, hol török, hol német, hol orosz, most éppen Európa. Győzött a reformáció, aztán eltaposta a véres, kegyetlen ellenreformáció. Hát egy furcsa történelem ez, fény és árnyék, de kicsit több az árnyék benne. Ezt az egész történelmet ki vezérelte így? Mi csináltuk ezt? Hát mi is csináltuk. Mi is csináltuk, és mondhatjuk, hogy felelősek is vagyunk azért, amit csináltunk. És az Istennek vagyunk felelősek ezért. Felelősek vagyunk ma is azért, hogy kire hallgatunk, mire hallgatunk, mit követünk, mit szavazunk, mit csinálunk egy adott történelmi helyzetbe. Felelősek vagyunk, de azért mégis Isten az, aki irányítja a történelmet. Végső soron mégiscsak ő irányítja. És ez bennünket valahol, újra mondom, nem passzivitásra, hanem egy aktív, felelős magyar létre rendel. Hát én úgy látom, testvérek, hogy nem véletlenül vagyunk mi itten. És a történelmünkben semmi sem a véletlennek a műve, nem a sors szeszélye, nem is első renden politikusok műve, hanem Mária műve volna. Nem hiszem, hogy Mária műve lenne, hanem az élő Istennek a műve. Az élő Istennek a műve, akinek a kezébe, testvérek, összefut úgy a magyar föld, mint a magyar nép, és az európai országok és európai népnek, sőt a világtörténelemnek is minden egyes szála az ő kezében fut össze. Látjuk-e, hogy az itt létünk és az itt lezajlott történelem mögött ott áll a hatalmas történelem irányító Isten? Hát lássuk meg, testvérek! Utoljára pedig azon gondolkoztam el, hogy hát ez a teremtő és fenntartó és történelmet irányító Isten, ugyan a kegyelmes Isten is. Ő a kegyelmes Isten is. Hát a Biblia mindenhol mondja, hogy ő egy szeretetteljes, irgalmas személy, és ezt megmutatta abban, hogy elküldte erre a földre az Úr Jézus Krisztust, aki meghalt és feltámadt, hogy a bűnösök az ő vére árán üdvözüljenek. Isten a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Ír a római levélbe az apostol. Erről szól az evangélium, amit Jézus Krisztus rábízott az apostolokra, hogy vigyék el a földön mindenhova. Minden népnek hirdessék. És ebben a minden népbe, testvérek, a magyarok is beletartoznak. A magyaroknak is hirdetni kellett, hogy nem adatott az emberek közt az ég alatt más név, amely által kellene megtartatnunk, csak a Krisztusnak a neve. És Isten annyira szeretett minket is, hogy ezt a hírt, ezt a jó hírt a Krisztusról eljuttatta hozzánk is. Eljuttatta máshova is, de mi velünk is meghallatta. Mert kegyelmes hozzánk, testvérek. Egyszerűen itt is hallani kellett, hogy Jézus nem csak más nemzetbeli, hanem magyar nemzetbeli bűnösökért, magyarokért is az életét adta. És ő keresi nem csak a másutt élő, nem csak a zsidók között, vagy a görögök, vagy a rómaiak között élő bűnösöket, hanem a magyar földön lakó bűnösöket is, bűnös magyarokat is. És ő nem csak más népek bűnösein irgalmaz, hanem ezeknek is irgalmaz. Hát testvérek, csodálatos dolog azért, hogy Isten hogy gondoskodott arról, hogy annak idején hozzánk küldt az akkor létező, még nem is mondjuk római, de katolikus, ma már mondjuk úgy római katolikus misszionáriusokat. Így vagy úgy, de az országnak a népe, vagy legalább egy jelentős része kapcsolatba kerülhetett a Bibliával, a kereszténységgel, Jézus Krisztussal. Aztán Isten gondoskodott róla, testvérek, hogy ez a népünk, annak idején, a reformáció idején még biblikusabb formájában meghallja a Krisztus evangéliumát és a Krisztus hívását. A reformáció idején adott olyan prédikátorokat, akik nem csak nagy templomokban, hanem a nép tagjai között jöttek, mentek és hirdették az ígét. Itt volt ez a szegedi kis István is, akinek itt van a szobra. És más egyebek is, akik jöttek, mentek, és hol itt, hol ott bukkantak föl, és tanították a népet a Bibliára, és hívták a Krisztus követésére a magyarok, az egyszerű magyarokat. Sokan hallgattak is a szóra, mert azt mondták, hát ez a magyar vallás, mondták, a reformá, a kálvini vallás. Közel állt a szívükhöz, mert az meg ott volt közöttük, magyarok voltak, akik tanították őket, nem máshonnan küldték őket ide, nem az volt a megbízatásuk, hogy arassák le a magyar népnek a zsírját, aztán vigyék ki az országból, Rómába, vagy nem tudom hova. Hanem tartsák meg itt az embereket, és hirdessék nekik a Krisztust, és prédikáljanak nekik, és vezessék őket a Krisztushoz. Adott az Isten nem csak ilyen prédikátorokat, hanem adott olyan tudósokat, akik lefordították nemzeti nyelvünkre a Bibliát. És aztán adott olyan embereket, akik kinyomtatták a Bibliát. Magyar nyelven. Nagy példányszámban. Ez az, hogy csak kicsiben, az egyre nagyobb példányszámban. Adott olyan embereket, olyan hívő embereket, akik sok pénzt adtak azért, hogy a Biblia sok emberhez eljuthasson. És akkor is adták, hogyha azokat a szekereket, amiket hozták, szállították ide-oda annak idején az országba a Bibliákat, elfoglalták és elégették, ami rajta volt. Adott az Isten tanítókat, tanárokat, akik tanították az embereket nem csak földi bölcsességekre, hanem az Isten bölcsességére is. Olyan gazdag emberek jöttek elő, olyan uralkodók jöttek a magyar néphez, akik gazdagok voltak és építettek templomokat, építettek parókiákat, építettek iskolákat, egyetemeket, ezeket fenntartották és üzemeltették, nem csak azért, hogy a földi műveltséget terjesszék, hanem azért, hogy az Istenbe vetett hitet, a Krisztus követését tanítsák az embereknek. Máig ott van a református kollégiumnak a falán Debrecenben, orando et laborando, imádkozva és dolgozva. Testvérek, nagy dolog ez, hogy az Isten ilyen kegyelmesen lehajolt már akkor azokban a századokban. Az 1500-1600-as években, de utána is, hiszen újra meg újra küldött az Isten igaz hívő embereket ennek a népnek a körébe, akik evangélizáltak, akik hirdették az ígét, testvérek, Erdélybe, Felvidéken, Délalföldön, ébredéseket adott az Úr ennek a népnek. Amikor sok ember egy időben, egy helyen fordult a Krisztus felé, és adta át a szívét, és nem csak reformátusoknál, evangélikusoknál is, és más egyéb protestáns gyülekezetek által is. Isten hirdette ennek a népnek a Krisztust, és ez az ő irántunk való szeretetének és kegyelmének a jele, testvérek. Mind a mai napig. Mind a mai napig. Tudjuk azt, és látjuk, testvérek, hogy köztünk magyarok között senki nem tud valódi testvériséget, valódi egységet előidézni. Senki egyedül az Úr Jézus Krisztus. Az, hogy Isten a népünknek Krisztust hirdette, már ezért is nagy dolog. Mert Krisztusban azt a valakit hirdeti nekünk, aki bennünket egymással összetud kötni. Persze Krisztus nem csak egymással tud minket összekötni, hanem elsősorban az Úrral köt össze, Istennel köt össze. Hiszen oda visz minket az Atyához, és a vele való szeretet kapcsolatot állítja helyre. De ugyanakkor a Krisztus a velünk magyarok között lévő szeretet kapcsolatot is helyreállítja. És amint látjuk a történelmünkből, mi egy olyan széthúzó nép vagyunk, olyan kis szabad nép vagyunk még most is, nem szeretjük, hogy legyen lovat adnának alánk, mindjárt vágtatnánk, amerre tudunk. Kell, hogy legyen valaki, aki összekapcsol minket, és az nem egy ember, mert egy ember nem tudja ezt a népet egyesíteni, kevés hozzá az ereje. Mindig is kevés volt. De kell egy Krisztus, az Isten, aki fia, aki egyesíteni tud bennünket, mégpedig szeretetben. És hogyha ez a Krisztus itt lenne a középen most is, a népünkben most is egy nagy egység lenne. Szeretnénk az Urat, az Istent, és szeretnénk egymást is. És ha szeretnénk egymást, ha szeretnénk az Urat, akkor egyedül őt imádnánk, akkor a nevét nem káromkodásra és mocskolódásra használnánk. Ha szeretnénk az Urat, akkor megszentelnénk az ünnep napját. És szeretnénk az embertársainkat, és kezdve azon, hogy tiszteljük a szüleinket, szeretjük a fölénk állított embereket. Szeretjük úgy, hogy nem hazudunk nekik, nem csapjuk be egymást. Szeretnénk úgy, hogy nem lopjuk meg egymást. Szeretnénk úgy, hogy nem törünk házasságot, de házasságot kötünk, és hülyek vagyunk a másikhoz. Szeretnénk úgy, hogy nem kívánjuk állandóan, ami a másiké, csak azért, hogy nekünk több legyen, ha szeretnénk egymást. Mennyivel más lenne a mi népünknek a légköre, testvérek? Hát egyedül Krisztus az, aki bennünket az élő Istennel, a mi teremtőnkkel, a gondviselőnkkel, a történelem urával és egymással is egy szeretet egységben tud egyesíteni, és hogy ez a Krisztus hirdetetik nekünk. Ez Isten szeretetének és kegyelmének a jel, ami népünk iránt. Irántam is, meg irántad is. Hát térjünk vissza, testvérek, most befejezésül az alapkérdésünkhöz, hogy van-e összefüggés Isten, Biblia, hit, evangélium, Jézus az egyik oldalon, és a másik oldalon a nemzet, nemzettudat, haza szeretet között. Van-e összefüggés? A válasz, testvérek, egy nem elhamarkodott, hanem határozott és biblikusan megalapozott igen. Van összefüggés. Mert ő a teremtőnk, a gondviselőnk, a történelmünk ura és Jézus a megváltónk. Egységünk, a nemzetünk egysége ezen az Istenen, a Szent Háromság Istenen áll fenn, rajta nyugszik. És ha mi nem vesszük őt tekintetbe, ha nem vesszük tekintetbe az alapunkat, egységünknek alapját, akkor az a néptestvérek inog, széthullik, szétesik, lezüllik. Lehet, hogy előbb-utóbb még el is tűnik. Hát, éljünk és szavazunk majd, testvérek, valahogy úgy, hogy ezeket az elmondott dolgokat tekintetbe vesszük, meggondoljuk, és Isten meg fogja adni kinek-kinek, hogy pontosan mire kell szavaznia. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük te néked, hogy a Bibliában úgy állsz előttünk, mint a világ mindenségnek a teremtője, gondviselője, az egész emberi történelem irányítója, és mint egy szerető Isten, aki Krisztusban lehajoltál az emberiséghez. Köszönjük te néked azt, hogy mindez nem csak úgy általában mindenkire igaz a Földön, hanem ránk, magyarokra is. Hiszen te teremtettél, te viseled gondunkat, te irányítottad és irányítod most is történelmünket. És te vagy az, aki Jézus Krisztusban, az evangéliumban hozzánk is lehajolsz. Irántunk való szeretetedet újra meg újra, és még mindig bizonyítva ezzel. Köszönjük te néked, Urunk, hogy a legszorosabb kapcsolat áll fenn közted és köztünk. Akkor is, hogyha nem akarjuk ezt elfogadni, nem akarjuk ezt elhinni, akkor is, ha valahol tiltakozunk ellene. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki meg tudsz győzni ezeknek igazságáról, bennünket is és másokat is. Kérünk téged arra, Úr Jézus Krisztus, hogy járj közöttünk, és add, hogy ne utasítsunk el téged, hanem hinni tudjunk benned. Köszönjük néked azt a csodát, hogy te az Atyával összekapcsolsz minket. És köszönjük néked, hogy összekapcsolsz minket egymással is. Dicsőítünk azért a szeretetért, amit behozol a szívünkbe, ami Istenünk iránt, és embertársaink, magyar embertársaink, és egyáltalán más nemzetségbeli embertársaink iránt is. Köszönjük néked azt a felebaráti szeretetet, amit egyedül tőled kaphatunk meg. Kérünk téged arra, hogyha ismerünk már téged, akkor segíts, hogy követni tudjunk téged, szeretve az atyánkat, mennyei atyánkat, és szeretve azokat is, akiket mellénk tettél. Köszönjük most néked ígédnek tanítását, világosságát, és kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünknek további részét, áld meg úrvacsorai közösségünket, és add, hogy veled való üdvösségünkre való találkozás, boldogságunkra szolgáló találkozásunk lehessen. Nem csak egymással, hanem mindenek fölött te veled, a mi dicsőséges megváltónkkal. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, nagy neved dicsőségére. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden emberi elgondolást felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, ahogy láthatják, az Úrnak szent asztalát megterítettük, és mindenkit szeretettel hívunk és várunk, aki magát elkészítette erre az alkalomra. Hadd hirdessem még a következőket. Jövő héten a heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Esküvő lesz Mizsur Szabolcs és Gulyás Erika december 11-én, 13:30-kor a honvédtéri református templomban kérik Isten áldását házasság kötésükre. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten advent vasárnap, advent első vasárnapja lesz, és lesz az adventi kis kirakodó vásárunk. Már hoztak is a testvérek néhány eladandó dolgot. Ha valaki még szeretne hozni, akkor még jövő vasárnap is hozhatja. Pauk Jánosné Ilikénél lehet ezeket leadni, és majd ő gondoskodik a többiről. Azt jelzem már, hogy itt volt az elmúlt héten az alsó boldogfalvai lelkész testvérünk, Barabás Jendrés hozott nem tudom hány kiló diót, úgyhogy a dió megérkezett, azt már most is lehet venni, hogyha valaki szeretné, egy kilós, meg azt hiszem fél kilós csomagokban van csomagolva. Az abból befolyó pénzt azt oda küldjük vissza nekik. Emlékeztetem a testvéreket arra, hogy kitettünk ott az alsó szinten a társalgóban egy aláírásgyűjtő ívet, személyigazolvány számmal vagy személyi számmal lehet aláírni, és ez azért van, hogy egy törvényjavaslatot tudjunk beadni a parlamenthez, annak érdekében, hogy az ilyen erkölcsromboló plakátokat ne tegyék ki. Tehát szigorúbban fogják fel ezeket a dolgokat, és valahogy állják útját törvényileg annak, hogy mesztelenséget mutató nagy plakátokat ki lehessen tenni Magyarországon. Tehát erre nézve kérünk egy törvénymódosítást, ha valaki ezzel egyetért, akkor bent aláírhatja ezt a tiltakozó ívet, ha még nem tette meg. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy jövő héten szombaton Soltvad kerten az ottani idősek otthonában fog a gyülekezetünknek a kis kórusa énekelni, és azt kérem a testvérektől, hogy Isten tisztelet után hadd találkozzunk, lehet, hogy a legcélszerűbb itt a templomban, találkozni azokkal, akik menni szeretnének, meg kell beszélnünk, hogy hogyan és mikor is menjünk és induljunk. Tehát akik Soltvadkertre jönnek énekelni, azok kérem, hogy maradjanak itt. De nem csak énekesek jöhetnek egyébként, hanem más is eljöhet, és mindenkit szeretettel látunk. Hirdetem még azt a testvéreknek, hogy december 11 és 12-én az alapfokú bibliaiskolánknak a hetedik része lesz gyülekezetünkben. A címe a Biblia tanulmányozás és magyarázat módszere. Az előadó most Sipos Alpár Szabolcs, az öcsém lesz, a részvételi díj pedig 800 forint, a befizetési határidő az november vége, most is lehet, vagy valamikor a jövő hét folyamán. Mit mondtam? Jót mondtam? Jaj, azt hittem, hogy eltévesztettem, bocsánat. Tehát Hotoráné Erika testvérünknél kell továbbra is ezt a befizetést teljesíteni, és a jelentkezést lebonyolítani. Tehát december 11 és 12-én lesz ez a bibliaiskola. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, a 221. énekünk kijelölt verseit énekeljük el. A 221. énekünk első, második, ötödik és hatodik versét. Ezzel válaszoljunk Isten igéjének a tanítására, és már készülődjünk is az úrvacsora vételére. 221. énekünk így kezdődik. Légy irgalmas Úristen minékünk, mert ellened álnokul vétkeztünk. Mert ellened álnokul.
vagyon reménységünk, bár